Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Nógrádi György egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő. A beszélgetést most a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én köszönöm, hogy meghívtak.
Most jelent meg Érdemes, érdekes korban élni címmel új könyve, amiben Németországról és a világról ír. Miért annyira fontos Németország, hogy a világ az hozzá képes csak is?
Ez egy nagyon érdekes dolog, és végre van idő beszélgetni. Az én egész generációm, én idén voltam 70 éves, úgy nőtt föl, hogy az NSK fasiszta, szélsőséges, NATO-tag, stb. És ezek után kancellár lett Willy Brandt, aki béke Nobel-díjat kapott. És az én generációm beleszeretett Brandtba. Én nem felejtem el, hogy 30-an voltunk az egyetemen egy csoportban, a közgáz egyetem, 20 magyar, 10 külföldi, és a 20 magyarból a döntő-döntő rész Németországból írta a diplomamunkáját, én is. Fantasztikus volt. Kimentem NSZK-ba, hát akkor még két Németország volt, és megdöbbenve tapasztalta az ember, hogy egy jóléti ország, hogy az emberek boldogok, hogy bárki bármiről szabadon beszélhet. És én elkezdtem foglalkozni Németországgal. 80-as években írtam két könyvet Németországról, és most, hogy megírtam a harmadikat, én átnéztem az első kettőt. Vállalom. Tehát nyilván van benne néhány olyan mondat, amit az idő megváltoztatott, de a 99,9%-át ugyanígy vállalom. Elkezdtem oda járni. Volt olyan év, hogy 50-szer voltam kint. Tehát heti egyszer. A rendszerváltáskor az, hogy én jól tudok németül, az egy fantasztikus dolog volt. Ma bármelyik diákom jobban beszél, mint én németül, de nincs meg ez a rutinja. Katonai delegációt tömegét vittem ki, és hagyj mondjam, hát végre van idő beszélgetni. Németország. Hát az első kérdés az volt, hogy a rendszerváltás után honnan tudunk információkat kapni. És hát megpróbáltuk mindenkivel. És az egyetlen, ami bejött, az Németország volt. Ha fölhívtuk a németeket csütörtökön, hogy nekünk info kell, a válasz az volt, hogy jövünk-e holnap pénteken, vagy jövét hétfőn. Soha pénzt nem kértünk, de elképesztő mennyiség információ. A németeknél az volt a szokás, hogy a Német Honvédelmi Minisztérium mellett volt egy szálloda, a Novotel, ott letettek minket, reggel kezdték az előadásokat, és ezt csinálták. Minden órába kaptunk 5 percet kávé-vc, délbe egy órát ebédelni, és estig tanítottak. Csodálatosak voltak. Ugyanezt megpróbáltuk más nagyhatalmaknál. Nagyon korrektak voltak, azt mondták, írjunk Londonba, Párizsba, kinti magyar katonai attasénak, a katonai attasé átadja a levelet a HM-be, a HM továbbadja a külügy megvizsgálja, tehát pár hét alatt megkapjuk a választ. A németeknél ez 24 órán belül történt. Második megjegyzés. Végigjártam Németországot. Elképesztő mennyiségű eladásom volt, és hihetetlen élmények, egy-kettőt, ha el lehet mondani. Hát én voltam az első magyar, akit meghívtak előadni a Passaui Egyetemre. Én ezt leírtam. A Passaui Egyetem új volt. Korábban Passauban az értelmiség csúcsa a gimnáziumi tanár volt. Megjelent az egyetem, a gimnáziumi tanár a helyére került. És hát összejött az előadásommal, egyetem dísztermében 3-400 ember. Első kérdés, hogy tud a magyar tisztikar demokratikus tisztikar lenni? Hát én erről írtam két könyvet itthon, mondtam, oké, ne haragudjanak, hát itt a város értelmisége. Mondják már meg nekem, legyenek szersek, hogy mikor 55-ben létrejött a Bundeswehr, ki volt az első két német tábornok? Senki, nem segítek. Heusinger és Pegyl. Honnan jöttek? Senki. Nem börtönből. Hát honnan jöttek volna, hát nem volt német tisztképzés. Második. Meghívtak előadni a hamburgi dandárhoz. Elmentem, fölkészültem, megtartottam az előadást, jó sikerült, és a dandár parancsnoka Uken ezredes, aki később a két német állam közti határ lebontásáért volt felelős és tábornok lett, azt mondta, hogy maradjak ott egy hetet. Egy hétig együtt gyakorlatoztam a Bundeswehr egységével, fantasztikus volt. És utolsó este úgy éreztem, hogy poént mondhatok, nekem poénjaim hol bejönnek, hol nem, és azt mondtam a parancsnoknak, hogy ne haragudjon, hány harckocsia van. Ez nyílt adat, megmondta. Mennyit mennek ezek a harckocsik egy feltöltöttséggel? Megmondtam, mondom, ha úgy alakul a helyzet, kölcsön adná ezeket a harckocsikat Magyarországnak. Pali rám nőes következőt mondta, egy életre megéreztem. Ő tudja, hogy hülyeskedek. De amíg ő áll egy német magasabb egység élén, ez a magasabb egység nem fogja elhagyni Németországot. Soha többé ilyen hülye poénnal, más hülye poénnal igen, de ilyen nem hülyeskedtem. Rengeteg előadást tartottam, még egy megjegyzés. Meghívtak, hogy tartsak előadást a NATO-ba. Második magyar voltam, akit meghívtak. És közölték velem, hogy olyan szintű emberek lesznek ott, német csúcsvezetők, hogy vigyek egy segítőt. Hanem kettőt viszek. Jó. Kivittem a nejemet, meg az akkor 4-5 éves kislányomat. A levegő megállt, azonnal csináltak, én nem is tudtam, hogy ilyen létezik asszonyprogramot és gyerekprogramot. Én nagyon szerettem a németeket, most is, és jóval több, mint 1000-szer voltam kint, és két vágyam volt. Az egyik az, hogy megírom Talleyrand életét. Egy francia külügyminiszterét, aki nyomorékolt, nyelvet nem beszélt, gyerekkorában lejtették a szekrény tetőről, és a világtörténelem egyik legsikeresebb külügyminisztere volt. Megírtam pár évvel ezelőtt, ha lehetőségem lesz, pár év múlva szeretnék egy sokkal jobb könyvet írni róla. És a másik vágyam az volt, hogy megölném a Stauffenbergék sztoriát. Nekem a Stauffenberg család rendkívül szimpatikus volt. Amikor elhatároztam, hogy végre van időm, és megírom a történetet, akkor a németek kiadták. Én megnéztem azt a könyvet, és tudtam, hogy annál jobbat nem tudok írni. Na, elkezdtem gondolkodni, hogy megírom Németország történetét. Hogyan? Tudományosan vagy szórakoztatóan-e? Én ezzel a könyvvel hónapokkal foglalkoztam, és próbáltam a kettőt keverni, és hihetetlen érdekes dolgokra jön rá az ember, egyet hagyjak el. Az 50-es években a német NSZK-t értem alatt a jólét azt jelentette, hogy az átlag német már elkezdett aranyat venni, és Németország megnyerte a labdarúgó világbajnokságot.
Mit kell, meddig kell az időben visszamenni, hogy Németország mai állapotát meg lehessen érteni? Bismarckig? Hova?
Bismarck. Mondok valamit, ami valószínűleg nem lesz szimpatikus. Én nekem Bismarck mindig szimpatikus volt. Nekem nagyon tetszett a bismarcki viszontbiztosítási politika. Lehetetlenné tette a háborút, amíg ő volt. Az egy pekjó út, olyan ostoba német császárok voltak, hogy belevitték az országot egy világháborúba. Olyan pozíciója volt Németországnak 1914-ben, amit bűn volt így feláldozni. Második megjegyzés. Az első világháború után németek jó párszor megnyerhették volna. A második világháborúban erre valós esély nem volt. Bismarck. Én egyetemistaként bementem az egyetemi könyvtárba. És összes Bismarck és Kennedy könyvet kiloptam. Én ott megmondtam, hogy soha nem fogom visszahozni. Mondják meg, mennyi a büntetés. Jó ez így, vagy pedig jöjjek vissza két hét múlva, hogy elvesztettem. Hát engem nem csíptek. De körülbelül 30 éven keresztül én ezeket a könyveket tanítottam. Meddig kell visszamenni? Amíg akarok. Ha ön ide hívna 10 kiváló történész, nyilván 10 fajta választ kapna. Hiszen visszamehetek 1648-ra, a 30 éves háború végére. Én végártam Osnabrückot és Münstert, ahol megkötik 1648-ba a Westfáliai békét. Innen indul a Westfáliai rendszer, amire Kissingertől kezdve mindenki hivatkozik. Én Bismarckig mentem vissza, előtte nagyon röviden leírtam, hogy a napoleoni idők után, és ez megint egy érdekes dolog, a bécsi szerződés, bécsi egyezmény, bécsi kongresszus 1815-ben mit jelent? Hogy Franciaország, a vesztes, aki Talleyrand képvisel, aki korábban is külügyminiszter volt, egy perc alatt szembeugrasztja a szövetségeseket, és megállapodás köt Ausztriával és Angliával, Poroszország és Oroszország ellen. És ez a Poroszország, amikor elkezd egységesülni, és ön mondta Bismarckot, elképesztően gyors a városiasodás, elképesztően gyors, ahogy lehagyja a konkurenseit, elképesztően gyors a népszaporulat, és hihetetlen érdekes, hogy mekkora különbség van a kelet- és nyugat-német gazdaság fejlettsége közt akkor és ma.
De a németek maguk mit tekintenek a saját történelmüknek most?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Egyrészt ma Németország lakóinak 26%-a nem német. Erről nem szeretnek beszélni. Én elég gyakran találkozom német vezetőkkel. Nagyon szeretem őket. Körülbelül 2 évvel ezelőtt Pesten volt Elcsik, Kohl biztonságpolitikai főtanácsadója. Elmentünk vacsorázni 3-asba. És utána hazamentem, és azt mondtam, a némnek volt értelme megszületni, egy Elcsikkel körülbelül 3 órát beszélgetni, zseni. Találkoztam Egon Bárral, a német biztonságpolitika talán legnagyobb alakjával. Minden keletinek, ez 88-ban volt, akkor kaptam életem első és utolsó ösztöndíját. Adott 300 nyugat-német márkát. És én azt mondtam neki, hogy én nem kérem a pénzt, én azt kérem, hogy egy órát beszélgessen velem. És azt mondta Pali, hogy maga az első, aki nem kér pénzt, mondom, pénzt tudok keresni, de önnel beszélgetni. És utána minden könyvét megvettem, és megvan otthon minden könyv Adenauertől, Schrödertől, Jóska Fischertől, és végig tudom sorolni, Willy Brandt, Helmut Schmidt, stb. A németek számára ez egy szörnyű nehéz dilema. Németország számára föl van dolgozva a múlt. Én tudom, hogy nagyon sokan nem ezt mondják. Én reggeltől estig a német tévét nézem. Én ma reggel fölkeltem, mert a rádióba kezdtem, és 17:30 már végignéztem a német híreket, és az első hír az volt, hogy mi történik a CDU kongresszusán, hiszen most van a kétnapos kongresszus, és végignéztem. Tehát én úgy érzem, hogy ma a németeknél tabu téma nincs. De a 26% külföldire nekem azt mondják a német vezetők, hogy véleményem szerint, ha háború lenne, hál' Isten ma nincs, ez a 26% kész lenne meghalni Németországért, és ők is, én is azt mondjuk, hogy nem. A mai Németország 1000 sebből vérzik. Korábban nem volt ilyen. Néhány év óta ez a Németország meggyengült, és ennek rengeteg hatása van Európára.
Hogy kell Németország meggyengülését elképzelni? Ha az ember megnézi a Nemzetközi Valuta Alap egyfőre jutó GDP adatait, akkor ha jól emlékszem, Németországot 193 ország közül a negyedik. Szóval egy brutálisan erős 82 milliós állam az Európai Unió legnagyobb gazdasági teljesítményét adja. Hogy kell elképzelni egy ilyennek a meggyengülését?
A válaszom az, hogy önnek most is igaza van. Én nagyon szerettem Helmut Schmidtet, aki mikor elmondták, hogy milyen problémák vannak, azt mondta, ich möchte ihre Sorge haben. Tehát bár nekem lennének ezek a problémáim. Úgy kell elképzelni, hogy ez a német gazdaság jelenleg nulla körüli teljesítményt hoz. Most belemettünk, hogy 0-1, játszanak állandóan azzal, hogy a német költségvetésbe nem nőhet a deficit, de ez a Németország nem tudja hozni a GDP-ből előírt 2%-ot a katonai kiadásokra. Ebben a Németországban Helmut Schmidt óta minden védelmi miniszter megbukott. Én várom azt, hogy mi lesz AKK sorsa, ő a párt elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer, hogy meddig hagyják őt meg posztján. Egybe ő a védelmi miniszter, nem ért hozzá. Ami nem probléma, ha lenne alatta néhány olyan ember, aki bebízik, és aki ért hozzá. Mi a másik megjegyzés? Ma a történelemben talán először, a modern korban biztos, hogy először, Németországnak a határai mentén csak szövetséges és semleges országok vannak. Nincs ellenség. Nekem nagyon tetszett, hogy németül azt mondjuk, hogy ellenségkép Feindbild, majd a rendszerváltás után azt mondtuk, hogy Bedrohungsfeld, fenyegetettségi kép. Ez a Németország ma boldog, kiegyensúlyozott, de rengeteg a probléma. Ha egy picit megkaparom, a német-francia viszony mély ponton van, a német-amerikai viszony mély ponton van. Merkel, aki rendkívül sikeres kancellár volt, és ezt nem szokás kimondani, 2015-től vergődik, részint egészségi állapota, részint pedig a migráns kérdés miatt. Nagyon sok a probléma. Ma már bizonyítani lehet, hogy Merkel volt az, aki megbuktatta a Kurz osztrák kancellárt a Strache ügyel. Tehát ez a Németország nem az, ami néhány évvel ezelőtt volt, önnek igaza van. Ha megnézem a statisztikát, minden szép, de ha megnézem a 2-3 nappal ezelőtti német statisztikákat, akkor azt látom, hogy a lakosság döntő része nem hajlandó elfogadni Annegret Kramp-Karrenbauert Merkel útjaként, a lakosság döntő része nem érzi azt a biztonságot, amit pár évvel ezelőtt érzett, és rengeteg a kérdője.
A személyek stabilitása és ereje fontos Németországban is, mármint a vezetőké? Mert szokás mondani ilyenkor, hogy hát minek a vezetőkkel olyan sokat törődni, amikor az intézményeink stabilak. Hosszú kormányválságok, kormány nélküliségek idején is működik a bíróság, működik a gazdaság, működik az egészségügy, az oktatás, minden működik.
A válaszom az, hogy ennek megint igaza van, jön oda. De gyakorlatilag a német kormányban nincsenek olyan személyek, akiket ki tudok állítani. Elnézést, a német külügyminiszter Maas, bűbájos, nem egy karakterisztikus politikus, nincs tapasztalata. Én nézem a megnyilvánulásait, nem mond hülyeségeket, csak ami egy német külügyminiszternek meg kellene, hogy legyen, az nincs meg benne. Annegret Kramp-Karrenbauer nyilván kiváló szárvidéki miniszterelnök volt, de a plusz, ami egy tartományi miniszterelnököt a kancellártól elválasztva, az nincs meg benne. Hatalmi harc van a CDU-ba, a kancellári székért. Hát végre egyszer van időnk beszélgetni. Hogy lett Annegret Kramp-Karrenbauer tavaly decemberben a CDU elnöke? Úgy, hogy Merz színre lépett. Merz 10 évvel ezelőtt a Merkel nyírta ki a CDU-ból, egy rendkívül tehetséges gazdasági vezető volt. A párt frakció vezetője volt. És ő úgy nézett, hogy ő lesz a párt elnöke. Csak hogy 2-3 héttel a párt kongresszus előttig Merkel azt mondta, hogy nem lehet más a kancellár és a pártelnök. Majd elvesztette az összes tartományi választást, és ezek után le kellett mondani a pártelnökségről. Az volt a célja, hogy olyan ember legyen az utód, akiben megbízik. Ez Annegret Kramp-Karrenbauer. Indultak ellene nagyon sokan. Döntőbe 2 maradtak, ő és Merz. 2 kifogás volt Merzel szemben. Én azt hittem, rosszul hallok. Az egyik az, hogy micsoda ember az, aki évi 1 millió euró fölött keres. Bocs, nem lopta.
Magánszektorba ment ki.
Magánszektorba kereste meg. Én tudom, hogy ezt beszorszom 330, bittem mennyi most, 334 az euró. Ez horribilis pénz. De hát ő ezért megdolgozott. Megbukott most a világ legrégebbi utazási irodája. Nem azt mondták, hogy ostobák voltak, stb. Hogy lehet az, hogy a utazási iroda élén álló ember 3 millió eurót keresett évente? Hát amíg sikeres, miért nem lett volna lehetséges? A másik kifogás Merzel szemben az volt, hogy ő mondott egy mondatot, és nekem ez nagyon tetszett, de rajtam kívül kevés embernek tetszett. Ő a következőt mondta. Számomra első Németország, második a párt, és harmadik az ember. Mondom magyarul, a hülye pártvezetés kirúgom. Ez nyilván azt jelentett, hogy a pártvezetés felsorakozott AKK mögött, és Merz bukott. Merz hosszú hónapok óta járja Németországot, és tartja az előadásait, és messze ma a legnépszerűbb politikus a CDU-n belül. Lesz belőle kancellár? Én Budapestről nem tudom megmondani, mikor lesz a következő német választás? Ezt sem tudom. Elvileg 2 év múlva a valóság? Meglátjuk. Tehát az ön kérdésére tényleg minden működik, jön a de a szociális bérlakás program haldoklik. 2,6 millió embernek akarták emelni a nyugdíját, megemelték 9 hónap vita után 1,3 milliónak. Tehát kívülről más nézni, kívülről egy szupergazdag ország, de amikor én a 80-as években odajártam, 80-as évek végén, én egy jóléti Németországot láttam. Ma egy teljesen más jellegűt.
De a teljesen más jelleg az abból adódik, hogy a belső problémáikat az emberek érzik otthon a vacsoraasztalnál?
A válaszom az, hogy sajnos igen. Tehát érzi azt, hogy a migránsok nem tudnak integrálódni. Én állandóan nézem az ARD-t és a CDF-et, tehát a két közszolgálati műsort, rendkívül korrekt mindenbe kivéve a migráns kérdést. Amikor árvíz volt Németországban, bemondták azt, hogy a migránsok segítettek a helyieknek. De a kereskedelmi tévék azt is bemondták, hogy igen, de közben kirabolták a házaikat. A külni eseményekről 5 nap késéssel számolt be a német közszolgálati televízió, ami a vicc kategóriája. A Merkel nem hajlandó migráns táborba menni. Én tudom, hogy ez nem a reklámhelye. 3 évig Merkel mellett dolgozott egy újságíró, aki a Dicejt, a Divelt, bocsánat, főszerkesztő helyettese volt, és megírta a könyvet Alexander Robin Diket Riebenen, ahol leírja azt, hogy az a Merkel, aki 2015-ig brilliáns módon vezette Németországot, az első nő, az első volt NDK-s és az első természettudós, az egész migráns kérdés kapcsán hogy nyúl mellé, napról napra, óráról órára leírja a folyamatokat, hihetetlen érdekes. Egy megjegyzés. A 80-as években elárasztják, ez egy kifejezés, elég csúnya, Németországot az akkori NSZK-t a ceylonig menekültek. És nem tudnak vele mit kezdeni, hiszen nincs vízumkényszer NDK-val, NDK-ig eljönnek a ceyloniak, Kelet-Berlinbe felszállnak az U-bánra, Nyugat-Berlinbe kiszállnak, és azt mondják, hogy azért menedékjogot kérek. És akkor egy német politikus, akit úgy hívnak, hogy Wolfgang Schäuble, bemegy a kórhoz, és azt mondja, hogy menjek át a Honeckerhez. Átmegy, és azt mondja, Honeckernek mennyi pénzt kell, hogy adjunk, hogy ne jöjjön több ceylon. És Honecker azt mondja, 850 millió nyugat-német márkát. Pénzt megkapják, egy darab migráns nem jön át. Most a migráns válság kellős közepén azt mondja Schäuble Merkelnek, menjen el Erdoganhoz. Ezt úgy hívjuk, hogy Merkel terv, de hát ez Schäuble terve. Merkel elmegy, gyűlölik egymást, erről sem szoktunk beszélni. Merkel egy akadémikus hölgy, Erdogan az utcán nő föl, Merkel nyelvet tud, Erdogan nem, és a többi. És az első tárgyalás úgy zajlik, hogy Erdogan nem engedi kitenni a német zászlót. Ettől kezdve, ahányszor Törökországba megy Merkel, a kis női táskájában ott van mindig egy kis német zászló, hogy kitegye. Nem engedi, hogy találkozzék az ellenzékkel. Nem engedi, hogy találkozzék újságírókkal. És hihetetlen érdekes döntések vannak ezen a találkozón. Egy Merkel megállapodik az Európai Unió nevébe, holott erre senki nem hatalmazta föl. Kettő. Erdogan, aki messze nem hülye, mondja, hogy hát igen, neki fölkínálnak 3 milliárd eurót évente, hogy tartsa ott a migránsokat. És azt mondja Merkelnek, oké. Okay. És hogy lehet az, hogy Görögország eddig 400 milliárd eurót kapott?
Angela Merkel visszavonulásával a német politika ereje az tovább fog csökkenni? Mert nincsen olyan, aki azt tudná mondani, hogy mögöttem áll Németország, így látja?
Én megszoktam, hogy önálló véleményem van. Most olyant válaszolok, amit én német vezetőktől hallottam. Egyetértek vele, de nem én találtam ki. Nekem erről a következőt mondták. Ha pártközpontból jön bárki, az csak Merkel hívő lehet, mert ha nem, akkor kitették. Azt mondták, hogy ha ma Németországban új erő kell, az csak egy tartományi miniszterelnök lehet. Kettő ilyen tartományi miniszterelnök van, aki CDU-s, fiatal, tehetséges, az egyik Szárvidék, a másik pedig Schleswig-Holstein. Második megjegyzés. Hát tessék mondani, mikor lesz a választás? Nem tudjuk. Hogy fog szerepelni a CDU? Hát a CDU egyszer a történelemben, 57-ben, előtte Adenauer hozzáhozta a Szovjetunióból a német hadifoglyokat. Abszolút többséget ér el. De egyébként mindig koalíció van Németországban. CDU 42-46%-os szerepelt. Hol áll most? 23-25%-on. Merkel vitte le. Bele lehet menni, hogy mennyi az ő személyes felelősség, az egy más kérdés. SPD. Hát az SPD, amíg 38-45% közt volt, jelenleg vergődik 15% körül. Most lesz a párt kongresszusa. A CDU főtitkára bejelentette, hogy még egyszer nem fogunk össze az SPD-vel. Erről is lehetne beszélgetni. De hát az SPD-be kitalálták azt, hogy nála lesz lemondása után, aki abszolút alkalmatlan volt pártvezetőnek, kettesével induljanak a vezetők, egy férfi, egy nő. Na most a döntőnél tartunk, ketten vannak. Az egyik azt mondja, hogy benne kell maradni a nagy koalícióban, mert ha kilépek, választás lesz, és a SPD elképesztő vereséget szenved. A másik rész azt mondja, hogy ki kell lépni ebből a koalícióból, hát ez az SPD-t darabokra, részekre sújtja. Ki fog nyerni? Senki nem tudja. Második megjegyzés. Hát összeül a pártkongresszus. Mi történik akkor, ha győz, aki azt mondja, hogy a GroKo, Grosze koalíció, nagy koalícióba benn kell lenni, ezt hirdeti a Scholz, a mostani pénzügyminiszter és partnere, és a pártkongresszus azt mondja, hogy ki kell lépni. Hát most a Jusszóknak, a ifjú szocialistáknak az ülése, ahol megpályázta az elnökséget az a fiatal tehetséges fiú, aki évek óta vezeti a ifjú szocialistákat, de ő első perctől azt mondta, hogy ki kell lépni a koalícióból. Mi történik akkor, ha győz a másik, aki azt mondja, hogy kilépni, és a pártkongresszus azt mondja, hogy bennmaradni. Elképzelhető a német történelemben, szerintem nem, hogy a CDU-CSU egyedül kormányoz, kisebbségi kormányként. Következő. Hát senki nem beszél a CSU-ról, ez a Bajor testvérpárt. Hát 2015-ben a CSU élén Seehofer Bajor tartományi miniszterelnök állt, akit kinyírtak, aki meg akarta buktatni Merkelt. Majdnem sikerült a pucs. Ennek egyik eleme az volt, hogy adjunk Merkelnek béke Nobel-díjat, és küldjük Ernst főtitkárnak. Bejelentkezik egy bajor politikus, Zöder, most már hallunk róla, ő a tartományi miniszterelnök, és ő a CSU elnöke. És azt mondja Merkelnek, hogy segítsen neki megbuktatni Seehofert. Tehát annyi minden történt most Németországban az elmúlt 3-4-2 évben, ami korábban azért elképzelhetetlen volt.
Hírek következnek, innen folytatjuk. Nógrádi György egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádio YouTube csatornáján figyelemmel kísérhetik.